Kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket. Félig halottaimból föltámadva még azért nincs teljes rend. Nagyon örülök neki, hogy az elmúlt héten Szmerk tanár úr volt olyan kedves és átvállalta tőlem, mert olyan órákat meg tudtam tartani, ahol ilyen fülbegyónásszerűen mennek a dolgok kisebb körbe, de itt én ezt a termet nem tudtam volna bekiabálni. Ez az igazi anyós és feleség betegség volt rajtam, úgyhogy csak így tudtam beszélni. Tehát van ilyen. Túlerőltettem, és ezért volt a múlt héten a távolmaradás. Most a Szmerk tanár úr elmondta nekem, hogy ragyogóan előre tudtak haladni, tehát azokat az alapdolgokat a komplex függvényekből, ami nagyon fontos az átviteli függvények megértéséhez és kezeléséhez, azt elmondta önöknek, sőt, hát az új, kicsit újnak tűnő dolgot is természetesen már terítékre vették, és ez a az újnak tűnő dolog, ez a jelfolyam ábra, a jelfolyam gráf, ami tulajdonképpen egy matematikai gyorsírás, és mi az, amit mi itt egyáltalán ezzel elérni szeretnénk? Hát az, hogy ezek a bizonyos operációk vagy műveletek, amiket hát önök a feladatok során, amit Szmerk tanár úr mutatott, itt A betűvel, meg nem tudom én mikkel jelöltek. A változók azok természetesen mindig a csomóponthoz tartoznak, ezért mutatom itt még egyszer a szabályokat majd, mert erre ma én alapozni szeretnék, valamit ezzel kapcsolatban azért a továbbiakban még hozzá szeretnék fűzni, mert ha ez így önmagában csak egy ilyen játék lenne, hogy felrajzolgatom a változókat, összekötöm a műveletekkel, és hogy melyik változóból, melyik változóból mit fogok kapni, tehát az x1-et megszorozva az a1-2-vel az x2-t kapom, csak ilyen szép ábrákat rajzolgatnánk, és ezt most főleg azoknak mondom ismétlésképpen, akik esetleg ugye gyárlátogatáson voltak, és most mit tudom én, valakinek a jegyzetéből próbálják ezt megérteni, ha ez lenne csak önmagában a cél, akkor ez, hogy egy egyenletrendszert így ábrázoljunk, ez nagyon szegényes dolog lenne, tényleg. Nagyon-nagyon-nagyon kérem önöket, két dolgot jegyezzenek meg, és őrizzenek meg itt a mechatronika alapjai kapcsán, majd a különböző tárgyaknál, amikor ez vissza fog köszönni. Az első, ez lesz az egész irányítás technika tantárgyuknak, a stabilitás vizsgálatok mellett természetesen, a legfontosabb része. Ezek a kis A indexű együtthatók, vagy műveletek, vagy operációk az irányítás technikában egy, esetleg több átviteli tag valamilyen eredőjének a helyettesítése most én nálam, és ezt majd mindjárt látni fogjuk, apró pénzzel is fogjuk váltani azért ezt a dolgot a kis egyszerű kanonikus szabályzókörünk alapján. Tehát ez a jelfolyam ábra, amit itt látnak egy részről, és ezt azért fölírom, hogy alkalmazása a mechatronikában. Nálunk nem az a lényeg, hogy egyenlet gyorsírás, hanem az irányítás technikában a tömbvázlatokat le tudjuk a segítségével írni, és sokkal gyorsabb, de egyébként a tömbvázlathoz tartozó algebra ezen nyugszik. Háttere. Ez az egyik dolog, ami miatt nagyon kérem, hogy ezt jegyezzék meg. Egyébként a zárt helyiben ilyen jellegű feladatok lesznek is. Tehát kapnak egyenletrendszert, föl kell rajzolni a jelfolyamábrát, és meg kell mondani, hogy ez körülbelül milyen típusú rendszernek felel, meg mi lehet-e mögött. Na hát nem lesznek azért ezek nagyon bonyolult dolgok, látni fogják úgyis. És a másik nagyon fontos dolog, ez a jelfolyamábra, mind az analóg, hát a mai világban ez már nem játszik olyan nagy szerepet, mind pedig a digitális szimulációs tömbvázlatok. Minden szimulációs tömbvázlat alapja, háttere. Tehát ezen nyugszik egy ilyenfajta gondolkodásmódon. Mondhatnánk ide hatást, vázlatot itt is, mert vannak ilyenek is. Alapja. Tehát újra és újra elő fog jönni. Lényegileg különbözik a struktúragráftól. Itt tudnék, ezekkel a kis nyilacskákkal, ezekkel a nyírilányokkal meghatározzuk a matematikai művelet irányát, és ezeket lehet itt összeszedve látni. Egyáltalán csak példaképpen és emlékeztetve az elmúlt órára, ha egy ilyen jelfolyam ábra élet látnak, és ide mondjuk egy konstans, valamiféle művelet, valami operáció rá van írva, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti gyorsírásban, hogy az x2 az a-szor x1. Ez nem is bonyolult idáig, ez akkor kezd bonyolultá válni, amikor hurkok, meg mindenféle kis nyalánkságok megjelennek ezekbe a rendszerekbe. Tehát ebből láttak ott egy egyenlet gyorsírást. Ami nagyon fontos, hogy mit jelent, mert ez elő fog kerülni, mit jelent a hurok? A hurok, mert ez egy egyszerű művelet volt itt csak természetesen, a hurok az azt jelenti, hogy a matematikai műveletekkel úgy operálunk, tehát egy olyan utat hozunk létre, hogy visszakerülünk ugyanabba a csomópontba, amely csomópontból kiindultunk. Egyébként nem tudom, hogy szerepele ez valahol, egy korábbi szövegben valószínűleg megjelenik, hogy ezek a csomópontok, ezek természetesen kereszt és átmenő változót is jelenthetnek, tehát ezek tulajdonképpen a változók. Jelek. És itt nincs korlátozás, hogy ez most egy átmenő jellegű változó, tehát erő, nyomaték, áram, vagy egy különbségi változó, szögsebesség, feszültség, és a többi. Ez bármilyen matematikai változó lehet, valódi rendszertani változó, vagy származtatott mennyiség természetesen. Ezt azért még érdemes hozzátenni. Tehát a hurok az lényegesen eltér attól, majd itt esetleg ezt kiegészítjük, mint hogyha két párhuzamos ág lenne, mert itt az x1 és az x2 között egy A és egy természetesen egy B elem van, és meg fogjuk beszélni, hogy hogyan lehet, és a mai gyakorlaton, mert 12-től most már 2 órán keresztül elkezdődnek a gyakorlatok is, a mai gyakorlaton a Smertanár úr végig fogja önöknek a legjellegzetesebb példákat vezetni, meg fogja mutatni, hogy hát tényleg mi is van emögött az algebra, a jelfolyam algebra mögött. Ez tehát a hurok, és ennek a huroknak nagyon nagy szerepe lesz a szabályozás technikai, mehatronikai rendszereinkben, hiszen minimálisan egy, de normál esetben akár több visszacsatolás is lehet, azzal természetesen, hogy a hurokban a visszacsatoló ág nálunk a technikai rendszerben mindig kap majd egy negatív előjelet. De én most ezt általános formába írtam csak fel. Természetesen a soros eredőt itt majd gyakorlatban fogják csinálni, az villámgyorsan ki lehet számítani, mert ez nyilvánvaló az egyes élekhez tartozó matematikai műveletek szorzata. Ha két ág van, például ide rajzolnék egy B ágat, de tessék vigyázni, a nyíl itt szintén előre mutat, akkor ez az X2 annyiban módosulna természetesen, hogy egy A plusz B-t kellene ideírnunk, és így az X1-et. Erre azt mondanának, hogy jó, hát ez eddig is el tudtuk képzelni, nincs ebben semmi fantasztikus, de hogy nem, amikor irányítás technikában arról lesz szó, hogy például PD szabályozó, vagy valami hasonló. És akkor néha megállnak és gondolkodnak, hogy akkor most ezek hogyan is vannak egymással kapcsolva. Hát párhuzamosan lesznek, tehát nem véletlenül csinálom én ezt, ennek majd annak idején komoly szerepe lesz az irányítás technikai tanulmányaik során. Tehát ezeket a szabályokat ezért semmiképpen nem akarom itt most felolvasni, mert ezt saját maguk ezt úgyis követni tudják. Ami a szabályozás technikában viszont sokkal fontosabb, az a következő. Amit itt látnak, tulajdonképpen egy alapstruktúrája egy egyhurkos szabályozókörnek. A kanonikus alakra még biztosan emlékeznek. És hogy egy kicsit más álljon a táblán, mint ami oda van írva, nem A-val, B-vel, meg C-vel, meg nem tudom, mivel fogjuk jelölni, hanem gyakorlásképpen YC-vel, hiszen ez a szabályozó, szabályozott szakasz és a visszacsatolás, azért, hogy azért egy kicsit ezeket is gyakoroljuk. Itt van egy alapjel, ez a rendelkezőjel, az ellenőrzőjel, szabályozott jellemző és a beavatkozó jel. Hát itt most szándékosan én a zavarást lehagyom. Hogy lássák, hogy valóban a tömbvázlat és az ezzel kapcsolatos algebra teljes egészében alá van rendelve ennek, vagy hát hogy mondjam, ez a háttere, ha úgy tetszik. Miért fontos ez? Azért, mert nálunk a szabályozás technikában alapvetően ilyen kérdések merülnek fel, például, hogy az XS és az XA közötti átvitel, amit egyébként a szabályozás technika nagy V-vel jelöl, és itt most már megjelenik mögötte ez a bizonyos S operátor, tehát komplex mennyiségről van szó, ez az átviteli függvény, ez az úgynevezett alapjel átvitel, ez hogyan számítható? Tehát E jel, vagy pont, és ezen pont között. Mi lesz itt az eredő? Hát ott lehet látni a jelfolyam algebrán, egyébként magát a jelfolyam ábrát is fölrajzoljuk, hogy lássák a hasonlóságot. Tehát ez itt a, és most az előjelekre vigyázni kell már, mínusz YV, ez az YC, és, bocsánat, YS, és ez az YC, tehát a szabályozó. Ide pedig hát attól függően nyilvánvalóan, hogy most itt van-e valami extra tag benne, vagy nincs, én most egy egyest írok, ez az alapjel, ez pedig itt a szabályozott jellemző, és gyakorlatilag annak felel meg, amit ott látnak. Az előző képen, az előző dián éppen arról volt szó, hogy két darab sorba kapcsolt művelet, mint például itt az YC-szer az YS, akár egyel is helyettesíthető, tehát ez természetesen akár így is fölírható. Ez az YC-szer YS, ez a mínusz YV, és ez itt az XA, ez pedig a szabályozott jellemző. Tehát ez az átalakítás természetesen benne van a műveletek között. Az eredő érdekel minket, és az eredő a következőképpen számítható mindig. Ez egy érdekes összefüggés látnak, oda is írtam lírában, tehát szövegben, az előre mutató, vagy a keresett két, vizsgált két pont között előre vivő műveletek eredője a számlálóban, mínusz, illetve osztva egy mínusz a hurok tagjaival, elemeivel, a hurkot képező elemek szorzatával. Itt mellette látják pontról pontra az ábrához tartozó levezetést is, de majd ezt gyakorlaton fogják úgy is csinálni. Most én ezt nem akarom ezzel az időt húzni. Tehát a szabály a következő hurok esetén. A szabály a következő. Az Y előre per egy mínusz Y hurok adja most például itt a mi feladatunkban az XS per XA, tehát az alapjel és a szabályozott jellemző közötti úgynevezett zárt szabályozási kör eredő átviteli függvényét. Ezt ide is fogjuk írni, tehát a zárt szabályozási kör, vagy szabályozókör, eredő átviteli függvénye. És akkor ennek a levezetését majd a gyakorlaton fogják nézni. Természetesen a mi esetünkben ez egy pillanat alatt apró pénzre váltható, és előjön az a bizonyos formula, amely az egész szabályozás technikai, irányítás technikai tanulmányaik során, mint vezérfonal végig fog húzódni, tehát az XS per XA, az előrevívő eredője YC szer YS per 1, na de most írnám azt ugye, hogy mínusz, igen ám, de lehet látni, hogy annak a visszacsatoló elemnek ott a jelfolyamábrán mind a két helyen negatív előjele van, tehát mínuszon mínusz, azaz plusz, és a három tag szorzata. Ez tehát az egyszerű kanonikus szabályozó körnek, amit itt fent látnak, zárt kör esetében az átviteli függvénye, tehát ez az a bizonyos nevé. És hogy nevén nevezzünk dolgokat, ezt a három tagot együttesen, hiszen jól lehet látni, hogy a három tag nyílirányú végigfutása során tulajdonképpen a hurkot írtam le, mert visszaértem abba a pontba, ahonnan kiindultam. Ezt egyszerűen és közönségesen a szabályozás technikában index nélküli Y-nal jelölik, és mindenki, aki ezzel foglalkozik, tisztában van vele, hogy ez a hurok átviteli függvény. Ezeket a fogalmakat kérem, hogy jegyezzék meg, tehát zárt kör átviteli függvénye, illetve hurok átviteli függvény. Nyilvánvalóan itt vannak másfajta átvitelek is még, de most ez teljesen felesleges lenne önöket ebbe belezavarni, zavar átvitel, alapjel, rendelkezőjel közötti átvitel, és a többi, és a többi. Ez tulajdonképpen a leglényegesebb a szabályozás technikában, a legfontosabb. Miért? Mert tulajdonképpen ez az előírás, és ez a megvalósult. Jel, vagy maga a megvalósulás, ha így tetszük. Ez az a mennyiség, az a fizikai változó, amit szabályozni szeretnék, és az X-ával írom elő. Hát nyilvánvaló, hogy ez a kettő között keresem leginkább a kapcsolatot. Elmondtam már korábban önöknek a bevezető idején, jó pár héttel korábban, természetesen az egy vágyálom minden szabályozás technikus számára, hogy ez az XS késleltetés és hiba nélkül kövesse az X-át. Miért nem lehet megvalósítani? Már mondtam, de ezt állandóan hangsúlyozni szeretném. Azért, mert minden technikai rendszer tele-tele van energiatárolókkal és diszipatív elemekkel. A diszipatív elemek, tehát a súrlódásos, különösen a mechanikai rendszerekben hibát eredményeznek a stacionárius, az állandósult állapotban, azaz az XS és az XH között lesz egy maradó eltérés. Hát ezt igyekszünk persze a szabályozással kiküszöbölni, vagy minimumra csökkenteni, de van egy eltérés. És dinamikában az energiatárolók miatt lehetetlen elérni azt, hogy ezt az ugrásszerű, ideálisan ugrásszerű változást az alapjelnél, például most már magát a függvényt is ismerik, mert beszéltünk róla, tehát ez az úgynevezett egységugrás függvény, vagy bekapcsolási függvény, nyilván az XS nem úgy fogja követni, hogy itt végtelen rövid idő alatt, azaz a T 0- és 0+ között ugyanúgy, ahogy ez itt ábrázolva van, felugrik egy kívánt K értékre, és akkor itt marad. Ugye? Ezt elég sokszor hangsúlyoztuk, hanem itt nyilvánvalóan késleltetések, és attól függően, hogy milyen energiatárolási folyamatok vannak, és a többi, és a többi. Most esetleg egy nem másodrendűt, hanem egy attól magasabb rendűt rajzolok, hogy izgalomba hozzam önöket, csak nehogy ide roncsanak. Hát például egy ilyen képet kapnak. Hát nyilvánvalóan ez messze van a mi elképzeléseinktől, de ez egy rendkívül fontos átvitel. Itt most időtartományban próbálom ezt természetesen érzékeltetni, mert csak így lehet ezt látni. Ez a rendszer, amit most ide fölrajzoltam, egy-egy negyedrendű rendszernek felel meg, majd aztán ezzel úgy is fognak a későbbiekben foglalkozni. Egy kis lengés van itt, ami utána hát viszonylag gyorsan, mert nem ez a domináns jelenség, póluspár lecsillapszik, és utána egy ideális beállás látunk. Hát én itt még hibát se hagytam, de mondjuk, hogyha lenne, akkor talán még egy ilyet is megkockáztatunk, hogy azt mutatom, hogy ez lenne az előírt érték. És itt van egy maradó hiba, egy maradó szabályozási eltérés. No, tehát ezt szeretnénk mindig rövidebbre, minél rövidebbre választani ezt az időt, minél kisebb túllendülés legyen, és minél kisebb legyen a hiba. Ez már szerepelt diákon, ez az a három dolog, ami tulajdonképpen a minőségét időtartományban valamilyen módon leírja a rendszereknek. Igen ám, drága jó kolléganők és kollégák, ezen a helyen viszont meg kell álljunk, mert ez csak az időtartomány, amit itt vizsgáltunk. Van ám itt egy másik követelmény, ami ezzel párhuzamosan és jelentkezik, és sajnos az itteni vágyálmainknak egy picit ellentmond. Ugyanis minél jobban szeretném rövidíteni ezt az időt, annál nagyobbak lesznek a túllendülések, tehát eleve itt a dinamikában is problémák lesznek, de egy rendszergyorsítás, vagy egy rendszer érzékenység növelés egy furcsa problémát fog felvetni, amely furcsa problémát éppen ennek a bizonyos átviteli függvénynek a kapcsán tudunk majd megvizsgálni. Mielőtt azonban ide eljutunk, a gyakorlati anyaggal kapcsolatban szeretnék még önöknek egy másik fóliát mutatni, ami már egy kicsit bonyolultabbá teszi a rendszerek vizsgálatát, ez is a gyakorlat anyaga lesz ma. Két dolgot fognak megismerni, az egyik, amit ott fölül látnak, az úgynevezett szétkapcsolt hurkok esetét. Tudnék, szétkapcsolt hurkoknál, tessék megnézni, az eredő átviteli függvény, a két hurok átvitel és összege, és azon felül még a két hurok átvitel szorzata is megjelenik. Ezek, amikor elemben és csomópontban szétkapcsolt hurkokkal találkoznak. A szabályozás technikában ez is előfordul, de még inkább előfordul ez, amit itt látnak, és nem kell utána csodálkozni azon, hogy majd irányítás technikában pillanatok alatt felszórja az oktató, aki magyarázza önöknek a dolgokat, az eredő átvitel két pont között, tehát itt mondjuk az alapjel és a szabályzott jellemző között a három tagnak ABE-nek a szorzata, és mivel itt egy csomópontban kapcsolva vannak a hurkok egymáshoz, itt van mellette a levezetés, de mondom, ezt úgyis végig fogják csinálni, a két hurok átvitelének összege úgynevezett vegyes tag nélkül. Na hát az irányítás technikában, a szabályozás technikában ez fogja játszani a legnagyobb szerepet. Nem csak akkor van ez így, ha csomópontban kapcsolódnak ezek, ezt itt mellette mutatom, mert ilyen jellegű feladatot is majd idővel meg fognak nézni, hanem akkor is, amikor a visszacsatolások nem csak csomópontban, hanem elemben is közösek. Mert ez az elem, amit itt vastagítok, mindkét hurokra úgynevezett közös elem. A közös eleműekre is természetesen ez az igaz. Amikor én emlegettem önöknek, hogy ez a szabályozókör, amit itt fölrajzoltam, ez a kanonikus alak, csak csak egy a lehetségesek közül, és a szabályzókörök ennél sokkal bonyolultabbak. Például mondjuk egy pozíció szabályozásnál a valóságban mondjuk a meghajtó motor áramát visszacsatolják a, mit tudom én, a motor fordulatszámát, visszacsatolják esetleg az asztal pozíciót, netántán a gyorsulását is mérik, tehát több hurok van, akkor bizony, hát itt én csak kettőt rajzoltam, lehet olyan rendszer is, amiben legalább három vagy négy van. És ezeknek a hurkoknak van fantasztikus szerepe a tekintetben, amit itt most időtartományban természetesen mi nem tudtunk egyenlőre figyelembe venni, de hát ha egy kicsit ide figyelnek, akkor az elmúlt óra komplex függvényei kapcsán, és én már ezt elég sokszor mutattam önöknek, egy helyettesítést itt kötelesek vagyunk végrehajtani, nevezetesen az átviteli függvények operátortartományban, mint vektorok, ha úgy tetszik, borzasztó könnyűvé teszik a rendszerek leírását, a bemenetek, kimenetek közötti kapcsolatot, de mely tartományban? Ez az operátor vagy frekvencia tartományban történik. Hát ide most lehetne persze írni, hogy körfrekvencia tartomány, de azért ezt nem szokták ilyen Biedermeier módon fogalmazni. Tudnélik, van valami olyan tulajdonsága ezeknek a rendszereknek, amely tulajdonság csak és kizárólag ebben az úgynevezett operátor vagy frekvencia tartományban írható le. Ha ezt a helyettesítést végigcsináljuk, és minden átviteli függvény kivétel nélkül az S operátor, tehát a komplex körfrekvencia függvénye, mindegyik úgy fölfogható, mint az omega szerint változó hosszúságú és szöghelyzetű vektor, kimenet-bemenet közötti kapcsolat. Ezért csinálta Czmerk tanár úr az elmúlt héten, vagy mutatta, hogy két vektor osztása hogyan megy végbe. Ugye itt az abszolút értékeket osztjuk, és a fázis különbségeket kivonjuk egymásból, tehát a számláló fázis, a mínusz a nevező fázis, ha úgy tetszik. Ha pedig szorzatról van szó, ez legalább olyan fontos, tessék megnézni, hát ugye itt fönt is megjelenik természetesen, maga az egész osztás is egy ilyen jellegű művelet. Ha pedig szorzatról van szó, akkor az abszolút értékeket szorozzuk, és a fázis értékeket, a fázis helyzeteket összeadogatjuk, tehát a vektoroknak a fázis helyzetét. Azért ezt itt érdemes még egyszer az agyukon át futtatni, hogy mind az y-ok, mind pedig a vv komplex függvények, amelyeket mondom, egy omega szerint változó vektorként lehet a leginkább a síkon leírni. Tehát mindegyik komplex függvény. Amelyek a síkon vektorokként ábrázolhatók, ezek szökhelyzete, egymáshoz való arányuk a vektorszorzással vagy osztással fejezhető ki. Tehát ezek, vagy ezen vektorok, vagy ezen vektorok kombinációi és itt főleg a szorzás, az osztás, és hát majd a későbbiekben az összeadás fog szerepet játszani. A vektorműveletek szabályai szerint hajtandók végre, vagy végezendők el. Tehát ebből az következik, hogy itt ebben a bizonyos kanonikus szabályozó körben természetesen minden y és minden vevé mögé a j omega helyettesítést el lehet képzelni, tehát egy adott körfrekvencián kiszámolható ezeknek az abszolút értéke, és kiszámolható a szöghelyzete. És miért érdekes ez ennyire a számunkra? Hát egy gondolati kísérletet én egyszer már egy olyan 3 vagy 4 órával korábban mutattam önöknek. Nézzük csak! Kísérlet az omega térben, tehát a frekvencia térben. Tessék csak nézni! Ha én ezt mondom, hogy y, j, omega, és ez két jel közötti átvitelt jelenti, tehát az ellenőrző jel és az alapjel közötti átvitelről van szó. Mind a kettő természetesen itt is komplex mennyiség, tehát vektorként fogható fel. Ez nem más, mint a Hurok átvitel. Ott lehet fent látni, yc-szer, yst-szer, yv, tehát ez egy eredő. Ezért volt az elmúlt órán olyan fontos, hogy vektor szorzatok eredőjével is tisztában legyenek. Tehát ahogy mondtam, abszolút érték szorzata a fázis helyzetek összege. Itt pedig nyilvánvalóan valamit ezzel én önöknek egy titkot, mert nem elég még egyszer mondom az időtartományban gondolkodni, egy fontos titkot el szeretnék árulni. Ha ezek tényleg komplex mennyiségek, akkor ebben két információnak mindenféleképpen jelen kell lennie. Az egyik információ az az, hogy ennek a szögsebességtől függő vektornak van egy abszolút értéke, ez tulajdonképpen nem más, mint ennek a bizonyos xe és xa vektor osztásnak az eredménye, mert hiszen így vannak definiálva az átviteli függvények, mindenütt ugye ezt látjuk. Aki esetleg nem tudja ebből egy pillanat alatt visszahozni, annak mondanám, az ellenőrzőjel, az alapjel megszorozva a 3 átviteli tag eredőjével. Ugye, hogy a jelfolyam ábra által sugalt dolgok jönnek előre? Ez a matematikai operáció, a matematikai művelet, itt pedig a bemenőjel és ez a kimenőjel. Na most erre majd még vissza fogunk térni, hogy ez micsoda, és itt nem csak erről van szó, hanem ennek a bizonyos y-nak, tehát két vektor osztásából kapva, természetesen van egy frekvencia függő szöghelyzete is. Tehát ennek a vektornak van egy arkusza. Ezt csináltuk, ezt magyaráztuk az elmúlt héten a komplex síkon, tehát itt van a reális rész, itt van az imaginárius rész. Egy adott pont, egy y abszolút értékkel, és pozitív irányban, én azt hiszem matematikában erről már volt is többször szó, már a vektorokkal azért találkoztak, pozitív irányról a pozitív szögforgás az azt jelenti, hogy a pozitív reális tengelytől az óramutató járásával ellenkező irányba tekintjük a szögeket pozitívnak. Jó, tehát egy pont kijelölhető ezzel a vektorral, hát ki lehetne úgy is persze, hogy reális rész és imagináris részt, ennek a kettőnek az összege, de minket inkább ez érdekel. És el kell egy pillanatig gondolkozni azon, hogy itt mindenütt ott van az omega. Meg ott van az, hogy bemenőjel és kimenőjel abszolút értéke. És az omega. Egy nagyon fontos dolgot itt ezen a helyen le kell szögeznünk, drága jó kolléganők és kollégák. Ezeket a jeleket, tehát XE, vagy akármelyik jelről van most szó, jelek, harmonikus jelek. Azért írtam nagybetűvel, hogy ez üljön. Ne felejtsék el. Harmonikus jel alatt szinuszt vagy koszinuszt értünk. Nyilvánvaló a kettő egymásnak egy fázistolással rokona, tehát egymásba átvihetők. Tehát mindig ez alatt egy darab nem szuperponált, nem modulált, meg nem tudom én micsoda, egy darab szinusz, sőt írjuk így, vagy koszinusz jel. Az abszolút értéke színuszos jeleknek vajon mi lehet? Nyilvánvaló az amplitúdó arány. Hiszen, ha ezt most itt időtartományban be akarom mutatni önöknek, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy van egy amplitúdó, és mondjuk egy színusz omega t, és ha nagyon-nagyon precíz akarok lenni, akkor ide írom, hogy mondjuk, hát ez most az ellenőrző jel, éppen egy kimenő jel, teljesen mindegy, valamilyen fázis helyzete. Ez gyakorlatilag egy harmonikus jel tökéletes leírására alkalmas, megadom a körfrekvenciát, megadom az amplitúdót, és megadom a kezdeti fázis helyzetet. Tehát ezek a, ami egyáltalán változhat benne, hát az idő ugye az egy futóindex. Ha a két színuszjel arányát nézem, akkor, és abszolút értékét, akkor itt természetesen csak és kizárólag az amplitúdó jöhet számításba, tehát ez alatt az összefüggés alatt, tessék ideírni, két színuszos jel amplitúdó aránya értendő. Mi más lenne ebből? Ez az abszolút érték. Ami pedig itt alul van, ez két színuszos jel fázis helyzetének, vagy fázisának különbsége. Egész pontosan a számlálóban az E-vel jelzett, E-indexel jelzett ellenőrzőjel van, a phi E minusz phi A, tehát őről van szó. Hát egyébként itt látjuk, hogy már eleve is rendelkezhet egy ilyennel, de érdekes módon ez a dolog, amit itt én most önöknek itt megpróbálok megmagyarázni, ez fizikailag, vagy technikailag, műszakilag a következőt jelenti. Ha feltételezik, hogy mondjuk esetleg ez itt zérus, akkor is a komplex átviteli függvény miatt számolható fáziskülönbség és amplitúdó arány változás minek a hatására? Hogy a két jelet, tehát az alapjelet beküldve, egy átviteli tag sorozaton végigfuttatva megkapom a végeredményt. Minden átviteli tag, vagy azok eredője a színuszos jelek amplitúdó arányát és egymáshoz képesti fázis helyzetét a frekvencia függvényében megváltoztatja. Ezt rövidebben nem lehet elmondani, de ez annyira fontos, hogy ide írom alá. Tehát az átviteli tagok ideírok egyet általánosságban, mondjuk ez olyan most, mint egy hurokit átviteli függvény, vagy ezek kombinációi a bemenő és kimenő színuszos, vagy ha, hát inkább úgy írom most már, hogy harmonikus jelek amplitúdóinak egymáshoz képesti arányát és a jelek egymáshoz viszonyított fázis helyzetét itt egy nagyon fontos dolog jön, a frekvencia függésében változtatják, vagy módosítják. Az okot tudjuk, főként az energia tárolók miatt van ez, már ami a fázis késleltetést jelenti, vagy a fázis különbséget jelenti, mert egyébként a súrlódások ilyen jellegű dolgot nem okoznak. Kicsit később kezdtem, de most azért még ráhúztam, tehát 5 percet is ráhúztam, most is néhány percet, ezt tudomásul véve 20 tájban várom önöket vissza, jó? És akkor lépünk tovább, hogy mi is lesz ez a gondolati kísérlet. És kollégák, akkor most folytatva tovább azt a gondolatmenetet, amit az előző órán végigvittünk, ismételten felszeretném önöknek rajzolni a kanonikus szabályozó kört. De most ezúttal egy picit módosítva, és hogy félreértés ne essék, egész határozottan látható az ábrán, hogy a hurok fel van nyitva. Ezt hívják egyébként felnyitott körnek. Óvatos szabályozás technikusok, mielőtt összecsukják, vagy egy gödröt ásnak, és betonnal körbeveszik a peremét, ugye sejtik, mert itt valami, és erre akarok most célozni, itt most hülyéskedés nélkül, hogy a technikai, a valódi életben természetesen, nem a papíron, amikor számítgatunk, azért nem úgy szokták a szabályzóköröket megépíteni, hogy ez így kész kompletten egybe van. Nincs a visszacsatolás összecsukva, mert itt valami baj történhet, és erre szolgált az egész eddigi magyarázat, hogy azt mutattam önöknek, hogy van egy időtartománybeli megközelítés, hogy az egységugrás szerű változásokat milyen dinamikával és milyen hibával követi a szabályzott jellemző, de legalább ennyire fontos ez is, tehát ez egy felnyitott hurokkal rendelkező a szabályzó körben. Hát természetesen az XA és az XE között, vagy az XE viszonyítva az XA-hoz nyilvánvalóan az YC-szer YS-szer YV-szer alapjel. Milyen jó már, hogy ilyeneket láttunk, és tudjuk, hogy itt természetesen a háromnak az eredője majd a hurok átviteli függvény lesz. És itt egy gondolati kísérletre hívom önöket meg, mert ugye az volt a kérdés, amikor erre egyáltalán elkezdtünk foglalkozni, mi történik emiatt a frekvencia függés miatt? Tehát a színuszos jeleknek, mindegyik színuszos, tehát ő is színuszos, és ő is, az átviteli függvény a frekvencia függésében megváltoztatja az amplitúdó arányát, és megváltoztatja a fázishelyzetet. Most képzeljék el a következő gondolati kísérletet, de ez rajta lesz majd a következő dián is. Ezt egyszer már mutattam önöknek, csak akkor még egy picit, tehát úgy előzetesben, hogy miről is lesz itt szó, akkor egy picit üveges szemekkel néztek, hogy te jó Isten, mi a fenét akarhat. Na, itt azért fontos ám, hogy ez szép legyen ez a rajz. Terméktervezők előnyben. Nagyon határozottan egy szép színuszjelet rajzoljanak fel, tök mindegy, hogy milyen frekvenciával, az amplitúdó is legyen jól jelölve. Tehát itt most nem a frekvencián van a hangsúly. És itt alatta az ellenőrző jelet hozzárajzoljuk. Hát én inkább csinálok itt most helyet. A magyarázathoz mindenféleképpen szükséges. Ha nekem nem sikerül, ide egy T betűt rajzolok emlékeztetőre, ez a periódus idő, ha nekem nem sikerül, azért önök törekedjenek rá, hogy önöknél ez azért látványosabb legyen, ugyanolyan amplitúdóval, de pontosan 180 fokkal eltolva, tehát ugye, ha a fázis helyzetet nézzük, akkor az omega t, mit tudom én, omega szor t 0, vagy a periódus idő fele, ez éppen 180 fok, úgy írom inkább, hogy pi, jó? Tehát 180 fokkal el van tolva a jel, ami visszaérkezett. A következtetés az az, hogy az, sőt, még látványosabban rajzolom, mert mi ezt egymás között már tudjuk, de azért itt hadd legyen ez így. Egyébként hála Istennek ugyanarról a frekvenciáról van mindig szó. Az ellenőrzőjel és alapjel amplitúdó aránya 1. Igyekeztem úgy rajzolni. Elhiszik, hogy az amplitúdó arány 1? Lehetne úgy is, hogy X, E, és akkor mindegy. Az amplitúdó arányról van. Ugyanakkor, itt az előbb mutattam, a fázis különbség a kettő között pont plusz-minusz 180 fok. Most itt ebben az esetben teljesen mindegy, hogy melyik irányba tolja el, ugyanazt kapja. Tehát a fázis különbség, az arkusz, inkább itt oldalt írom. Lásd ábra. Magyarán, fogalmazzuk is meg, akadt egy olyan körfrekvencia, amelyen a beküldött alapjel ellenőrzőjelként, tehát mért jelként, azonos amplitúdóval, de pont ellentétes fázisban érkezett vissza. Tehát akadt egy olyan omega körfrekvencia, amelynél a beküldött így kicsit diákosabban fogalmazva, alapjel. Miért mennyiségként ez tehát az ellenőrző jel, vagy visszacsatolt jelként azonos amplitúdóval, hát itt mindig színuszról van természetesen szó, és plusz-minusz 180 fok fázis tolással, mondhatnánk fázis különbséget is, de szokni kell lassan ezt az irányítástechnikus, műszertechnikus kifejezést, hogy fázis tolás, érkezik meg hova? Hát itt nyilvánvalóan a felvágás helyére. Egyébként ne csak elméletbe gondolják ezt, épeszű, normál gondolkodású, gyakorlati szabályozástechnikus valóban ezt csinálja. Megépíti a szabályozókört, és most az a kérdés, hogy tudunk ilyet produkálni? Hát természetes, hát léteznek jelgenerátorok, színuszgenerátor, és hogyan mér? Oszcilloszkóppal. Lesz olyan mérési gyakorlatuk, ahol kis egyszerű átviteli tagoknál, mert nincs arra azért hosszabb idő, kapnak színuszgenerátort, és én is azt is mondtam, hogy lehet, hogy ide is be fogom hozni, megmutatom. Színuszgenerátort ráteszik az átviteli tagra, és a bemeneti jelet és a kimeneti jelet egy kétcsatornás oszcilloszkópon megjelenítik. És gyönyörűen lehet látni, ahogy az elektronsugár a két színuszjelet egymáshoz képest kirajzolja, változik az amplitúdó, ahogy változtatja a frekvenciát, és változik a két jel egymáshoz képesti szöghelyzete is. Attól függően, hogy a dobozban milyen energiatárolók vannak. És azért jó ezt, mondom, le van egy ilyen mérési gyakorlat is, de lehet, hogy az eszközöket majd vagy a következő héten, vagy azután héten be fogjuk ide cipelni, letesszük, lehet szünetbe vele játszani. Eddig ezt minden évben meg tudtuk csinálni, csak mindig attól függ, hogy hány Markos kolléga van, mert elég nehéz a generátor is, mert teljesítménygenerátor kell hozzá, benne van a trafó, nem tudom én, viszont én egyedül ezt biztos nem tudnám idehozni. És miért érdekes ez a számunkra? Na most gondolják végig a következőt. Ülünk egy mérőrendszernél, összeépítettük a szabályzókört, változtatjuk a frekvenciát, az amplitúdót azt lehetőleg mindig azonos értéken tartjuk, és találtunk egy olyan frekvenciát, amikor ez következik be, és ilyenkor a szabályozástechnikus leteszi a ceruzát, és azt mondja, hogy na akkor hoppá, miért? Mi történik, ha önök ezt összecsukják? Mit jelent ez a satírozás itt? Ez csak egy magyar jelölés, nemzetközileg ilyen nincs. Ez azt jelenti, hogy itt egy negatív előjel van. Azaz a rendelkezőjel, az alapjel mínusz ellenőrzőjel. Na már most. Jól lehetett látni, hogy ez egy nem folytonos rezgés. Az öreg úgy rajzolta, hogy ez egy gondolati kísérlet, a színuszjel csak T időpontig, a periódus idő tartamáig tartott. Le van utána kapcsolva. De fázis késleltetve, ugyanekkora amplitúdóval, ellentétes fázisban természetesen megérkezik a jel, és most ön ennek a jelnek képezi, most már nincs alapjel, csak ez van, a mínusz egyszeresét. Egy színuszjel mínusz egyjel beszorozva mit jelent? Hát egy 180 fokos fázistolás, azaz ebből a jelből itt természetesen ez lesz. Ha összecsukja, tehát itt ezen a ponton, ez a mínusz XE, ha úgy tetszik. Már alapjel nincsen, csak ez van. A gondolati kísérlet tovább folytatható. Megjelenik tehát ez a jel itt, és tovább szalad. Na mit gondolnak, ha ilyen formában, hogy pirosan jelöltem, tehát az XR-ből minusz XR-t hoztam létre, mi lesz egy körülfutás után?
Nyilván megint ugyanez.
Megint beküldöm, mert itt nincs semmi alapjel. Megint beküldöm, megint visszajön így, utána kivonom, és megint beküldöm, megint így. Olyan, mintha végtelen ciklusba kerültünk volna, nem? Belátja ezt mindenki? El tudják képzelni? Ez egy nagyon fontos dolog. Erre azért mondtam, hogy a szabályozás technikus ilyenkor leteszi a ceruzát és pihen, újra gondolja az egészet, mert ez az oszcilláció, a csillapítatlan rezgés, és ez nem stabil rendszerre vonatkozik. Tehát ez a rendszer használhatatlan. Ha tudnék, így hangzik a stabilitás kritériuma, vagy követelménye, és ezt minden szabályozás technikus tudja, ha nulla és végtelen között akár egyetlen egy olyan körfrekvencia is van, amelyre ez a szituáció előáll, a rendszer instabillá válik. És innentől kezdve nincs olyan, hogy hát akkor még most egyezkedjünk, hogy hát ha. Nem. Ez úgy, ahogy van. Újra kell az egészet gombolni, újra kell gondolni, valamit kell vele csinálni, hogy ez módosuljon. Hát ez nem a mi feladatunk most a maratonik alapjaiba, de drága jó kolléginák és kollégák, úgy képzeljék el, az egész irányítástechnika, az egész mehatronika 2 későbbiekben erről fog szólni. Módszereket fognak arra találni, hogy hogyan lehet ezt a szituációt, ha ilyen kiadódna, megkerülni. És egy nagyon fontos dolog, ez a fázistolás, amiről itt beszélünk, ez a 180 fok, ez azért jöhet létre, mert 2 darab energiatároló van a rendszerben. Tudnék, energiatárolónként, ezt majd szintén irányítás technikában hallani fogják, van egy ökölszabály, energiatárolónként negatív irányban 90 fokot forgat minden energiatároló, azaz miközben a frekvencia nullától végtelenig tart, nulla fázis helyzetből mínusz 90 fokos fázistolások jönnek létre, nagyon nagy frekvencia. Én a végtelent nem merem sosem mondani, mert azért technikai rendszerekről lévén szó, hát itt végtelent nem adjon. Főleg gépészeti rendszereknél van ezzel egy észszerű felső határ. Ha tehát a rendszerünk olyan, hogy 4 energiatároló van, ez 4×9, 36, mínusz 36, katasztrófa szabályozás technikailag. Itt valamit csinálni kell, ez lesz majd a szabályozó szerepe, hogy ezt valahogy kiüsse, kompenzálja. De hát elébe nem akarok a dolgoknak vágni, mert akkor itt tulajdonképpen ennek a tárgynak a végén decemberben ki is lehetne adni a BSC diplomát, mert már mindent értenének. Jó? Csak azt szeretném ezzel érzékelni, vagy érzékeltetni, hogy itt ez, amit itt látnak, nagyon sokszor elő fog jönni. Csak a stabilitás vizsgálatra, zárt körre és felnyitott körre normál körülmények között minimum 4-4 kritériumot, matematikai kritériumot fognak hallani. Minden erről fog szólni. És már itt ezt a múltkor én mutattam önöknek, kicsit elévágtam a dolgoknak. Nézzük tehát meg. Az ellenőrzőjel, alapjel közötti arány 1, és a fázistolás 180 fok. Tehát mit jelent ez? Komplex mennyiségről lévén szó. Nézzék meg azt a zárt kör átviteli függvényt. Ott van fönt a tetején. Most már ismerik, az előrevívő ág tagjai per 1 mínusz a hurok, ennek folytán ott megjelenik egy 1 plusz y. Amíg a táblát cserélem, szoktam ilyenkor mondani, hogy ilyenkor az elején, a tanulmányok elején, amikor mi egyetemi oktatók nem rontottuk önöket el, nem tettük tönkre a gondolkodásukat, hanem egészséges, paraszti szemlélettel, vagy ha úgy tetszik, a gimnáziumból hozott élményekkel, hát egyből látják, hogy mi a fene a baj. Ott minek nem szabad bekövetkeznie? Hogy az y mínusz 1 legyen. Ez az, ami tilos. Tehát oszcilláció vagy instabilitás, amikor az y, j, omega
egyenlő, mínusz egyenlít, most semmi abszolút, na, a mínuszt azt leadtam, semmi abszolút értéket, meg egyebeket nem rajzolunk ide.
Igen ám, de ez a komplex mennyiség, mert ez komplex,
na, megszoktuk, két információt tartalmaz. Ez jelenti a plusz-minusz 180 fokot, és ez jelenti, hogy az ellenőrzőjel alapja aránya 1.
Tetszenek látni, hogy a jelfolyam ábra mire jó?
Minden stabilitás vizsgálat ebből indul ki.
Vagy az Y-ból,
vagy az 1 plusz Y-ból. És ezt karakterisztikus polinomnak nevezik majd. És most a mechatronika kezdetén, a bevezetésbe, a harmadik hónapnál már a lényegét meg tudják fogni. A rendszer akkor működik csak, és hogy kezdtem a mai órát? Van egy időtartománybeli követelményrendszer, a dinamika, és van egy stabilitás tartomány, vagy stabilitási követelmény. Visszapörgetem, ja, itt van. Tóni bácsi részletesen fel is írta önöknek ezt. Egy nagy baj van. Ezek a leányálmok, hogy gyors legyen a rendszer, meg nem tudom én, mi sajnos ellentétben van a stabilitás kritériummal, vagy stabilitás követelménnyel. Minél jobban gyorsítani akarom, minél érzékenyebbé akarom tenni a rendszert, és annál inkább hajlamos lesz az instabilitásra. Tehát valahol az optimumot kell keresni. Külön tárgya van a villamosmérnöki karon a szabályozás technikával foglalkozóknak, optimális szabályozások elmélete. Érték? Optimális. Tehát verjük a habot egyre nagyobbra. Millió módszer arra, hogy hogyan lehet az optimumot megkeresni. Hát nyilván van mindig egy célfüggvény, aminek ezt alárendelik. Tehát ez a diáikon rajta van, már egyszer szerepelt. Nyilvánvalóan én ezzel nem tudok itt mit kezdeni. Nem, mutassák meg nekem, hogy ez mi. Jó, de hát ez a matematika. Azért írtam ide, jó, de ez csak ilyen baráti megjegyzés, hogy nyilván egy adott technikai rendszerben, egy gépészeti rendszerben valahol a 20-30-50 kHz az a határfrekvencia, ameddig érdemes ezeket a dolgokat vizsgálni. Felette nem, mert a rendszereik meg sem mozdulnak rá. Világos? Hát, kedves kollégák, egy nagy, nehéz szakasznak a lezárása után most már a következő csak a kérdés, mert eljutottunk ide, és köszönöm, hogy ezt itt... Tehát ez minden évben a mechatronikáson egy élmény szokott lenni, ahogy egyszerre mondják, hogy igen, 1 plusz y nem lehet nulla. Mondom, ezt még józan paraszti érzés be lehet látni, és akkor mindent tudunk el. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor is a modellezésről, hogy egyáltalán hogy jönnek létre ezek a matematikai absztrakt modellek, kell néhány szót ejtenünk. És akkor itt a tábla törléssel most már kevés időmet nem akarom tölteni. A következő, tematikusan következő kérdés, de hogyan jönnek létre? Hát jönnek, hozzuk létre. Mi az, hogy jönnek? Mindegy. Az absztrakt matematikai modellek. Amelyekkel az átviteli tagokat leírjuk. Ugye volt ilyen, hogy diff-egyenlet, volt ilyen, hogy átviteli függvény, és volt ilyen, hogy állapottérmodell. Mi ezzel a kettővel foglalkozunk helyjel közzel, most átviteli függvényekkel vacakoltunk, és így tovább. Egyébként ezen a helyen szoktam még egy másik kérdést is úgy megereszteni. Na, hol vagy, itt vagy? Beszéltem itt arról nagyon sokszor, hogy a szabályozott szakaszban is, de hát akár itt a szabályzóban is, természetesen ugye analóg szabályozónál egy rakás ellenállás van, meg IC-k, meg nem tudom. Nem viszketett senkinek itt az agyalapi mirigy, hogy mit akar ez az őrült? van egy frekvencia, amikor beküldök egy színuszjelet, és a színuszjel ugyanolyan amplitúdóval jön vissza. Nem berzenkedik. Ja, és akkor úgy mondogattam is, hogy fennmarad az oszcilláció, a pirosra lehet látni, hogy újra beküldöm, és ez nem mocorog valami, hogy itt az öreg meg akarja önökkel etetni a perpetuum mobilét? Hát mondtuk, hogy vannak a mechanikai rendszerben természetesen surlódások, veszteségek, vannak ellenállások, hanghatás, füst, zaj, energia egy része távozik ebből a rendszerből. Hát lehet ilyen akkor, amit itt fölrajzoltam?
Nincs mindig egy külön erősítése.
De van. Hát ez a lényeg. Tehát ilyen apróságokon sem szabad átsiklani, és hogyha valakiben ez mocorogni kezdett, akkor az nagyon jó. Hát pótoljuk az energiát. Lehet, hogy egyszer én ezt már emlegettem, meg vannak rajzok is itt a diák között. Itt nem akartam rátenni, mert zavart volna. Nyilván nem a passzív rendszernél, de az erősítő működéséhez. És főleg a teljesítményfokozathoz. Hát nem kell kakaó? Hát dehogy nem. Hát viszek bele energiát. Azért jöhet ez létre, és amikor lengéstamban azt fogják tanulni, hogy kétfajta energia állapot van, vagy rezgéstamban, ez már a harmadik szemeszter mechanika, Stépán tanár úr, hogy kétfajta energia állapot, kinetikai, meg potenciális, hogy ezek egymással milyen jóban vannak, és csillapítatlan rendszernek a görbéjét fölrajzolja, ezek fikciók, ezt csak szabályozással lehet létrehozni. Egy tisztán passzív rendszer, mindig igazi mechanikai rendszer, mindig rendelkezik valamilyen veszteséges elemmel, tehát ki ne találjuk már, ő ezt elmondja, csak úgy elengedik a fülük mellett. És beszél külön csillapítatlan rendszer rezonancia frekvenciáról, ezt alfának nevezi, és elmondja, hogy ez egy elméleti dolog, és mondja, a mérhető és valós, az omega R-rel van jelölve, és az mindig alacsonyabb, mindig kisebb értékű, mint a csillapítatlan. Ezen a helyen muszáj volt ezt még hozzátennem, mielőtt még a modellezésbe belekezdünk, mert nehogy azért nyitva maradjanak ilyen jellegű kérdések. No és akkor jön a következő témakör, a modellezés. Hogyan jönnek létre ezek a matematikai modellek, tehát a differenciál egyenlet, az átviteli függvény, vagy az állapottér modell? Itt látnak egy ábrát, ami az egész folyamatot próbálja érzékeltetni. Nevezetesen ez a bizonyos sárga, ilyen csillaggal, vagy mint egy robbanás akar lenni a fizikai, technikai valóság, tehát egy összetett mechanikai rendszer. Most pedig vissza fogok menni megint, mert ez alatt, a csillag alatt megint én azt félek tőle, hogy nem tudnak valamit elképzelni. Na melyik legyen? Mondjuk legyen ez. Ő a sárga csillag, világos? Ez, ami itt fehér színű. Motor, hajtómű, tengelykapcsoló, vezeték, rugalmas tengely, a nem tudom én mi, amit akarnak. Ez. Mert ez a probléma a szabályozott szakasz. Ennek a modellezéséből indulunk ki. És ez a sárga fizikai, technikai valóság, itt a többit is lehetett volna természetesen mutatni, a sárgával jelzett fizikai, technikai valóság, ez nem tökéletesen leírható. Ha valaki itt önök közül filozofus hajlamú, vagy nem tudom én mi, azzal majd kint, hogy szokta csinálni a parlamentben, mert megbeszéljük a folyosón. Mert végtelen sok hatástényező van, és önnek nincs se ideje, se energiája, se lehetősége végtelen sok hatástényező figyelembevételére. Van egy ilyen, hogy kauzalitás törvénye. Tehát felejtsük el. Nem beszélve arról, hogy különösen a mai világban az áldott jó kapitalista, munkaadó nem fogja megvárni, amíg ön a kis technikai rendszerének összes kis részletét matematikai modellben leírja. Mert azt fogja neki mondani, te öreg, most vagy nagyon gyorsan kapsz két napot, eljutsz oda, hogy ez már működik a kütyű, vagy kiruglak. Ergo, amikor a tekinteni oda beleírja abba a zöld nyílba, hogy a lényeg kiemelés a célnak megfelelően történik, akkor ebben a mondatban, vagy ebben a néhány szóban egy nagyon fontos dolog van benne. Nem öncélú a modellezés, és sokféle modell alkotható meg. Nehogy azt higgyék, hogy az, amit mi itt most csinálni fogunk, differenciál egyenlet, átviteli függvény, vagy esetleg az állapotér modell, ez a létező egyetlen modell. Mindjárt mutatni fogom, itt van egy ellenpélda alatta, hogy mi a baj, mert ezzel esetleg még nem is konfrontálódtak. Na jó, kiemeljük a lényeget, és azt mondjuk, hogy ebből valamiféle struktúra modellt hozunk létre, hogy egyáltalán kezelni tudjuk. Például a mechatronikában nem a Lagrange módszert használjuk, hanem a hálózati módszereket, vagy az impedancia módszert. Hurok és csomóponti egyenletekkel, vagy impedancia módszerrel dolgozunk. Ezt értjük a struktúra alatt. A fizikai törvényeket figyelembe vétel véve természetesen már létrehozható a matematikai modell, és ez a matematikai modell, drága jó kollégáim, például, ha ide egy ilyen egyszerű, elsőrendű rendszer differenciál egyenletét fölírom, az körülbelül így néz ki, mondjuk egy homogén, gerjesztetlen rendszer diff egyenlete. Most erre ránéznek, és én azt mondom önöknek, ez egy forgó tehetetlenség nyomaték, tehát egy lentkerék, differenciál egyenlete. Egy tömeg, ami valamilyen surlódó kerekeken mozog egy pályán, annak a diff egyenlete. Egy kemence, amelyik kihűl, annak a diff egyenlete. Egy folyadéktartály, amelyik kiürül, annak a diff egyenlete. Nagyon gyanakodva néznek, és azt hiszik, hogy hülyéskedek. Nem. Az. Mert drága jó kollégáim, a változó maga lehet sebesség, fordulatszám, azaz szögsebesség, nyomás különbség és hőmérséklet különbség, és még az többi akármi. Ez pedig itt, amit mi időállandónak nevezünk, ez az időállandó kutya közösségesen valamilyen ellenállás jellegű elemnek, és egy valamilyen kapacitív jellegű elemnek, mert van ilyen, hogy hőkapacitás is, a szorzata. Amikor matematikán differenciál egyenlet megoldással fognak foglalkozni, az első lépés a homogén diff egyenlet megoldása lesz, mondtam 2 héttel vagy 3 héttel korábban, mi ezt úgy mondjuk műszakilag, hogy súlyfüggvény, halálbüntetés terhe mellett tudni kell. Diákon is rajta van. Tehát ezt vissza fogom kérdezni az ártfejét. De mibe különböznek ezek azon túl, hogy ez lehet itt mondjuk, ahogy mondtam, nyomáskülönbség, feszültségkülönbség, sebességkülönbség és a többi, akármi. Mibe különböznek ezek egymástól? Ez már egy absztrakt matematikai modell, és mégis képes minden fizikai, technikai folyamat, minden, ami elsőrendű nyilván, leírására. Kapásból itt mondtam önöknek 4-et vagy 5-öt, majd mindjárt megnézzük ezeknek a modelljeit is, meg ugye ezzel folytatjuk majd úgyis jövő órán. De egy ilyenre ránézve, és a matematikában, a matematika órákon az előadóikat nem fogja érdekelni, hogy ez egy villamos RC-kör, vagy egy mechanikai, surlódásosan mozgó tömeg. Nem érdekli. Ő fél méterrel e fölött van, őt csak a matematika önmagában pur érdekli. Tehát tőlük ne várják ezt el. De most itt felhívom a figyelmüket, hogy emlékezzenek az öregre, amikor első, másod és x-edrendű lineáris és nem lineáris differenciál egyenleteket, meg parciális differenciál egyenleteket megoldanak, és már nem látják a fától az erdőt, hogy az öreg azt mondta, hogy ez kell, mert csak így tudják a dinamikus rendszereiket modellezni. Világos? De ne tőlük várják ennek a hátterét, a magyarázatát. Ebben az abstrakcióban az van, hogy döntően egyébként az időállandóban különböznek ezek egymástól egy hőtechnikai rendszernek, lényegesen nagyobb az időállandója, mint egy villamosé. A villamos lehet mikroszekundum, vagy az alatti is. Hát hőtechnikában megnézném, hogy hogy tud ilyen mikroszekundum alatt valamit fölmelegíteni, vagy kihűteni. Akkor nem égetné el a nyelvét ugye a reggeli kakaóval. Hát ez kicsit tovább tart. Nem? Hát érzékelik a napi életükbe. Csak ebbe különböznek a rendszerek egymástól. Minden rendszer analóg. Mi itt 7 fizikai, technikai rendszert fogunk a mechatronikai modellezésben megtanulni, és ez a többletük 7-et, mondjuk 5-öt, és annak van 2 alváltozata, és gyakorlatilag ezzel minden létező problémát le tudnak írni. Na most, mielőtt azonban gondolataim sebes szekere, vagy taigája, ahogy Petőfi mondja, elragadna, maradjunk a modellezésnél. Mert azt mondtam, hogy nem egyértelmű a modellezés, és már itt lehet az első nagy hibát elkövetni. Ezen az ábrán a következőt próbálom érzékeltetni önöknek. Van egy vezető darab, sőt, érzékeltessük ezt így. Na, műszaki ábrázolás, intelligencia vonal, ugye már nem hiányzik. Forgástestről van szó. Tehát van egy vezető darab, amelynek a hossza L, a keresztmetszete A, és a fajlagos ellenállása ρ. Az ellenállás simán számítható a gimnáziumból hozott ismeretekkel. Magyarán modelleztem a vezető darabot, és azt mondom, hogy ezek után a fizikai törvényszerűséget is ismerem, mert ha ennek van tényleg egy mérhető ellenállása, mondjuk jó hosszú, 20 méter, így veszik észre egyébként a szakadásokat, stb. Azt lehet mondani, hogy az R egyenlő U per I, hála a drága jó Ohmnak. Van egy kauzalitás, van egy törvényi összefoglalás. Kételkedik valaki ebbe önök közül a mai viszonyok között, hogy ez így van? Hogy az áram és a feszültség között legalábbis egyen áram esetében, vagy alacsony frekvencián, ez az ohmos ellenállás így teremt kapcsolatot. Biztos, hogy nem. És most jön egy gondolati, vagy esetleg technikai kísérlet azok számára, akik kellő távolságban laknak valamilyen adótól, vagy relétől. Ha úgy értem, átjátszó állomástól. A 12. kerület, 2. kerület egy kicsit kizárva ebből, tehát a gazdagok most szívnak. Tehát akiknek esetleg olyan TV csatlakozójuk van, hogy jó kis koaxiális kábel, központi antennarendszer, meg stb. Ezen a helyen és a kamerának mondom, figyelmeztettem önöket, nem a 220-as vezetéket cseréljük ki egy darab dróttal, nem azt piszkáljuk. Jó, nehogy utána valakit agyoncsap az áram, és akkor én biztattam önöket erre. Hanem a jelvezeték koaxiális kábelét kiveszik, és oda tesznek egyetlen egy szigetelt drótot, és elé ülnek, és most próbálják a megasztárt nézni. Tudják, mit fognak látni? Azt, amit, ahogy tényleg ennek ki kéne nézni. A nagy semmit. Egy ilyen hangyás, reflexiós, zűrzavaros képet. Hát akkor most a vezető mégsem ellenállás. Mi baj van itt? Valami nem stimmel, mert a gyakorlati tapasztalatunk az mutatja, hogy reflexiók vannak, vagy a kép hangyás lesz. Mondom, az adó körzetében ne csinálják, mert ott már a kábel maga, az a drót lesz egy antenna, tehát az ott nem lehet ezt érzékelni. Ezzel fogom ma befejezni. Én azt mondom, hogy a coax kábel modellje ez, ráadásul ezt így kipontoztam, tehát végtelen hosszan lehetne ezt folytatni, ez egy hosszra vonatkoztatott ellenállás, egy induktivitás, egy kapacitás, és így tovább. Ennek különböző formái vannak. A bemeneten nem úgy, mint itt, a feszültség, ez az U1, függ az időtől, és függ a helytől, tehát hogy a bemeneten vagyok. Az U2, amit itt mérnek, az természetesen ugyanabban az időpillanatban az X plusz delta X helyen van, de természetesen ezt az egészet lehet úgy is vizsgálni, hogy U1 T plusz delta T az X helyen. És itt U2 T plusz delta T és X plusz delta X. Hát drága jó kollégák, ez csak parciális differenciál egyenlettel lehet leírni, és ugyanarról a vezetőről beszélek. Valami különbségnek itt a modellezésben lenni kell, ami végighúzódik majd az áramlástan, akusztikai tanulmányaikon, és a kontinuum mechanikán, a mechanikán is. Mert most, ha itt lenne valami, vagy esetleg ezt ide teszem, ezt ön fogja érzékelteni, egy terméktervező azért a legyen. Hogy impulzussal ide csapok, a kréta meg fog emelkedni, de nem azonnal, mert itt hullám mozgások, hajlító hullámok formájában terjed az energia, Dirac impulzust adtam rá, és amikor elérkezik ide, akkor a kréta megemelkedik. Nem csak a folyadékoknál van ilyen, szilárd testeknél is, rudakban, lemezekben rezgések vannak, ez egyébként a gépek rezgés csillapításának az egyik legnagyobb problémája. De nem csak ott van ez, a villamosságtanban mi ezt úgy hívjuk, hogy tápvonal, és mi lehet a különbség a modellezésben? Mikor mondom azt, hogy lineáris koncentrált paraméterrel, vagy elosztott paraméterrel, ezt tudni így hívjuk, tehát a térben elosztott paraméterekről, ellenállásról, induktivitásról, kondenzátorról van szó. Mi dönti el, drága jó kollégáim, a frekvencia, hogy a jelek milyen frekvencián dolgoznak. Alacsony frekvenciás tartományban szoktuk úgy is mondani, hogy akusztikában a sugárzó test hullámhoz arányok, vagy pedig egy nagyobb frekvencia tartományban. Nem is nagyon lehet a határvonalat meghúzni, ez körülbelül nullától jó akarattal 20 kHz-ig, de nagyon jó akarattal, ez pedig biztos, hogy 50 kHz felett. Ezért vannak a mérő zsinórok árnyékolva. És ezért néznek ezek egy kicsit másképpen ki, mint hogy egy egyszerű dródarabot adat ezek. Nehogy nekem otthon valaki a 220 helyére dugja be. Jó, ez már lassan ott tartunk, mint Amerikában, hogy mit hova ne dugjanak, meg a macskát ne a mikrohullámúba szárítani, de tényleg sose árt azért ezt. Tehát itt a jelvezetékről van szó. Reflexiók lesznek, nem azonos a hullám impedanciája egy darab részdrótnak és egy koaxiális kábelnek. Ezért van a harisnya megfelelő távolságban, ezért van ott speciális dielektrikum a kapacitás miatt, és hasonló. Hát ezt egyszer érdemes végig gondolni. Ugyanarról a vezető darabról beszélünk, picit modifikálva, és a frekvencia a hullámhoz, így van az akusztikában is, majd erről fognak hallani, így van a mechanikában, a rezgéstanban, dönti el, hogy koncentráltan modellezhetem ezt az asztalt egy tömegnek, vagy elosztott tömegdarabok egymáshoz kötése veszteséges rugalmassággal. És innentől kezdve rezeg a lemez, rezeg a rúd. Erre hívom meg önöket, de ez már nem az én tárgyam lesz, hanem ez a rezgéstan, illetve hát aki esetleg fölvesz olyat, hogy kontinuum mechanika. Bocsánat, hogy egy pár perccel túllogtam. Köszönöm a türelmüket, jóságukat hozzám, viszontlátásra, jövő hét.